egy tőzsdei társasággal foglalkozunk, egészen elképesztő növekedésről számolt be az idei év első fél évében az Autovallis csoport, melynek tisztelettel köszöntjük a telefonvonalban a vezérigazgatóját, Ormosi Gábort. Szervusz!
Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Tartottatok egy befektetői napot is néhány héttel ezelőtt, és hogy ennek milyen tapasztalatai voltak, hogy láttátok ezt, illetve mik voltak azok a fő üzenetek, amelyeket itt a válságba lassan belépve, hiszen mindenki erről beszél, megfogalmaztatok a befektetők irányába.
Igen, mi ugye ezt a befektetői napot azért tartottuk, mert egy évvel ezelőtt indítottuk el azt a tranzakciót, ami a tőkebevonással ért véget tavaly novemberben, ahol hát mindenki meglepetésére több mint 10 milliárd forintnyi részvényt tudtunk kibocsátani, nagyon sikeres lakossági lábbal is, és úgy gondoltuk, hogy évente erre visszatérünk, hogy mi azóta a haladás a stratégiák megvalósítása mentén, és hát valóban, ahogy említetted is, megint és messze túlhaladtuk azokat a várakozásokat, amik a korábbi számaimból, illetve a stratégiából következik. Ez volt az egyik apropó igazándiból, a másik pedig hát valóban közben azért ez alatt az egy év alatt sok minden történt a globális pénzpiacokon, és hát ezen belül a régiót is külön sújtja ugye a háborúhoz kapcsolódó elbizonytalanodás, vagy jogos félelem, ez ugye jó kérdés a befektetők részéről. Hát ami szerencsére a befektetők is megerősítettek minket abban, hiszen több mint 4000 befektetőnk továbbra is kitartóan látja, vagy támogatja a stratégiánkat, ugye nem csökkent a részvények száma, nem volt különösebb átalakulása korábban pusztán a piaci mozgásokból következően, hogy ezeknek a bizonytalanságok növekedésének ellenére is a fundamentumok az Autovallis csoporton belül továbbra is a növekedésre mutatnak, és ez nem csak darabszám meg árbevétel növekedés piaci turbulenciák ellenére, hanem hatékonyságjavulás is óriási tett az eredményünk is.
Kicsit számszerűsítve a nagy növekedéseket, gyakorlatilag az első fél évben már teljesült a teljes tavalyi éves EBITDA, és ennek ellenére ugye az elemzői várakozások egyelőre elég óvatosak maradtak az év egészére vonatkozóan. Szerinted nem túl konzervatív az, hogy az első 6 hónapban elért közel 7 milliárd forint után csak 10 milliárdos EBITDA-val számol a konszenzus?
Nagyon nehéz az elemzők helyzete is, ha legyek megértő velük szemben. Ugye valóban, ha meg az EPS, tehát az egy részvényre jutó eredményt nézzük, akkor valóban az első fél évben már per részvény eredményünk az meghaladta a teljes tavalyi évit. Ennek ellenére a részvény árfolyamunk az gyakorlatilag hát nem változott, sőt. Sajnos az egész piac lefelé mozdult el, az egész bét, tehát a környező részvénypiacok is megsínlették azt a kockázat növekedést, amit a hozam elvárásokban a kamatnövekedésen keresztül az alternatív befektetésekben érvényesül, és ennek hatásával persze mi sem is tudjuk kihúzni magunkat. Ami a saját képességeinket, az az, hogy továbbra is növelni fogjuk a tevékenységünket, növelni fogjuk akvizíciókkal is, és ahogy ez az első fél éves, meg hát már a tavalyi számainkban is benne volt, organikusan is jelentősen növekedtünk, annak ellenére, hogy maga a piac már az első fél évben visszaesést mutatott az autók magyar, vagy nem csak a magyar, hanem az a régiós autópiac. Nem sokat, 3% körülit, de ehhez képest mi 15-20%-os emelkedésekkel tudtunk részben tranzakciókra, részben viszont vagy nagy részben organikus fejlődésre építkezve nőni. Hogy ezek mikor mennek át a tőkepiaci kereslet kínálaton keresztül, hiszen ez egy másik piac, más tendenciákkal határozó külső tényezőkkel, az egy izgalmas kérdés. Az elemzőket azért valóban sújtja az, hogyha a régió, különösen Magyarország ebben alul teljesít, akkor nyilván nehéz optimista előre jelzéseket csinálni. Hát ennek ellenére három független elemző mindegyiken fenntartotta vásárlási javaslatát, illetve a jelenlegi részvényárhoz közel vagy akár jóval meghaladóan plájára kijelölt 12 hónapos célárát. Tehát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy ezt a részvénypiac is felismerje hamarosan.
Beszéljünk talán egy kicsit a kockázatokról. Egyrészt azt látjuk, hogy itt a hozam környezet az nagyon drasztikusan átalakult Magyarországon. Azt is lehet látni, hogy a forint az euróval, a dollárral szemben milyen komoly mértékben gyengült az elmúlt időszakban. De itt ugye egy csoportról van szó, ahol ugye a régiós jelenlét az egyre inkább felértékelődik, stratégiai megállapodásokat kötöttetek. Melyek igazából azok a területek kockázati szempontból, amire ti, mint a menedzsment szorosan figyel? Hát, ha egy kicsit el tudjuk oszlatni itt a befektetők fejében az ezzel kapcsolatos aggodalmakat.
Eddig is a növekedési stratégiánknak az egyik alapelve volt az, hogy csoportnak a piaci ereje ebben a régióban meghatározóvá váljon. Tehát 2018-ban 65 milliárdos árbevételi tömegről beszéltünk, ez tavaly már meghaladta a 194 milliárd forintot, és ugye első fél évben már idén 131 milliárd fölött vagyunk, tehát jogosan tartom azt, hogy biztos 200 milliárd fölött leszünk. Tehát ez a növekedés önmagában egy piaci súlyt, előbb-utóbb megkerülhetetlen piaci jelenlétet jelent. De ennél is talán még fontosabb, hogy mindezt diverzifikálva tesszük meg. Az egész növekedési sztorink alapja az autópiaci átalakulás, ami hát tulajdonképpen egyre gyorsulva zajlik az elmúlt 3-4 évben is, aminek az eredményeképpen az értéklánc lerövidül, átalakul, a nagykereskedelem és a kiskereskedelem határai elmosódnak, és hát mellé fölépül most már tényleg egyre gyorsabban a digitális csatornáknak a szerepe a többi más termékek árusításához hasonlóan. Ezek az átalakulások mind abban az irányban mutatnak, hogy az értéklánc minden elemében résztvevő hálózati működést felmutató csoportok lesznek a legversenyképesebbek pusztán az autóipari átalakulás tekintetében is, de ahogy mondtad, ezek a makrogazdasági külső hatások, a kamatszint, a kereslet változása, ezek mind megint csak a nagyobbakat, a finanszírozáshoz jobban hozzáférőket érintik majd a legkevésbé. Hát senki nem tud ugye kibújni a globális visszaesés vagy átalakulások alól, de minden ilyen átalakulásnak vannak nyertesei és vesztesei. A mi diversifikációnk, tehát az értékláncban is, földrajzilag is, és azon belül pedig stratégiai lokációkban összpontosuló kiskereskedelmi, illetve ráépülő szolgáltatások tekintetében is egyre bővült, nem csak Szlovénia felé, hanem ugye legutóbbi lépésünkkel például Ausztriában is importálni fogjuk a Sangyong márkát, tehát ezekkel a lépésekkel mind csak tovább erősítettük a diversifikációt is, ami válságállóvá tesz minket.
Röviden említetted már, hogy az organikus növekedés mellett a felvásárlások is, az akvizíciók is fontos szerepet játszanak a vállalat stratégiájában. Ezeket a tranzakciókat milyen árfolyamnyereség ráta mellett hajtottátok végre, illetve tervezitek végrehajtani a jövőben, és ez a teljes csoport értékeltségére hogyan hat?
Hát mindig fundamentális alapokra helyezve hasonlítjuk magunkat is akár a célpontokhoz, akár a versenytársakhoz. Ebben a részvény árfolyam az tényleg egy külső pont igazániból, amihez nyilván nem tudunk nem bizonyítani, de alapvetően egyéb értékelésekkel is dolgozunk. Nyilván függ nagyon a célpontok tevékenységének beágyazhatósága a csoportba, tehát ez önmagában ugye a belső szinergiáknak a feltárhatósága, amelyekkel egyébként hozzáteszem, mindig konzervatívak vagyunk. Tehát, hogy ezek magukban az értékelést meg tudják alapozni, illetve nagyon fontos az, hogy milyen nagyon tárgyakat, nagyon eszközelemeket tudunk beépíteni a működésbe is, meg hát a mérlegszerkezetünkbe is, ugye nem szeretném kiemelni, hogy a tavalyi nagy kötvénykibocsátással is, részvénykibocsátással a növekedésünk ellenére egy nagyon-nagyon stabil mérlegszerkezetet tudtunk tartani, gyakorlatilag nulla nettó hitelállományon fordultunk 2022-re, és ez egy nagyon-nagyon fontos eleme annak, hogy egyrészt van cash arra, hogy tovább növekedjünk, másrészt ugye stabil mérlegben azért mindig könnyebb az esőt és a vihart átélni.
Maradjunk akkor még itt a készpénztermelő képességnél, illetve az árazási mutatóknál. Pillantok a jelenlegi árfolyamra, részvényszámmal, ugye ez kiad egy 40 milliárd forint alatti piaci kapitalizációt jelenleg az Autovalis csoportnak. Az előbb említetted, hogy gyakorlatilag egy nulla nettó hitelállománnyal kell lényegében számolni. Tehát arról van szó, hogyha valaki egy EV per EBITDA szorzót szeretne itt meghatározni, akkor tulajdonképpen ezt a közel 40 milliárd forintos összeget kell majd a jövőben várható EBITDA nagyságrenddel visszaosztani. Tehát ez egyértelműen látszik, hogyha csak a konzervatívnak tekintető elemzői várakozásokkal számolunk, akkor ez egy 4 alatti mutató most csoportszinten. Viszont ugye közzétettétek azt is a legutóbbi prezentációban, hogy az EBITDA marginnak a normalizálódását várjátok a csoport életében. Relatíve magasnak tűnő 5% fölötti EBITDA margin, amit ugye az árbevételre vetítünk, ez várhatóan itt a következő években csökkenni fog. Tehát árbevétel oldalon számítotok továbbra is egy jelentős bővülésre, nyilvánvalóan az EBITDA is nőni fog majd, de margin szinten itt ebből mi egy romlást olvasunk ki. Mi ennek az oka?
Hát a 2025-ös terveinket, a stratégiai időtáv ugye végére közzétett számokat nem vizsgáltuk felül most, annak ellenére, hogy a 2021-es évünk is jobban sikerült, mint ahogy eredetileg, ugye a tavalyi tranzakciókat megelőző tájékoztatóban ezt leírtuk, illetve a időarányosan a 2022 H1-es eredményeink is jobbak lettek. Valóban magasabbra ment az EBITDA marginunk is, pont az előbb említett szinergiák és a közös erőből, piaci fellépésből eredő előnyök nyomán az EBITDA marzsunk. Hát konzervatívan szoktunk tervezni, ugye ez mindig kinevetnek, amikor ezt mondom, amikor ugye állandóan duplázásról beszélünk már az elmúlt három évben, és azt mindig fölül teljesítjük. Ennek ellenére ugye a tények mindig azt bizonyítják, hogy valóban konzervatívan terveztünk. Ezek a tervek is ma már konzervatívnak mondhatóak, hiszen a tavalyi és az idei teljesítmény az értelemszerűen egy magasabb bázisról kellene újra terveznünk 2025-öt vagy 26-ot is, hogyha ugye az eltelt évet figyelembe veszük. Mindenképpen azt indukálnak, hogy emeljük a céljainkat, de gondolkozunk is, de hát közben valóban annyira bizonytalanak lettek a makrogazdasági körülmények, hogy nagyon nehéz ma előre jelezni bármit, nem csak a mi piacunkon, sőt, nem pont arról beszélek, hogy az ügyfeleink piacain. Ugye az ügyfeleink elkövetett jövedelméből élünk, mint mindenki saját piacán. Ezt nagyon nehéz most előre látni, hogy milyen megtorpanás, milyen kereslet visszaesés okoz rövid és pláne középhosszú távon az az átalakulás, ami a pénzpiacokon történt. És ezzel párhuzamosan az autóipari átalakulás folyik tovább. Tehát az, hogy kevesebb autót tervezethez képest kevesebb autót forgalmazunk magasabb marginnal, ez egy olyan helyzet, aminek nagyon örülünk. De ma sem gondolom az elmúlt jó pár ugye tervhez képest felül teljesített negyed év után, hogy ez örökké ilyen magas lesz. De hogy visszaesik arra nagyjából 3,5%-os szintre, amit 2025-re terveztünk, hát ebben én is már merek optimistább lenni. Azt gondolom, hogy mind az autóipari trendek, amiket látunk, akár az ügynöki modellel kapcsolatban, akár az átalakuló modellkínálattal, átárazódott modellekkel kapcsolatban, amit érzékelünk, ezek mind arra felé mutatnak, hogy valóban magasabb szinten tud maradni a margin. Nyilván itt az általános globális kereslet kínálati újrarendeződés, az ügyfelek elköltető jövedelmének átrendeződése ez, és itt tényleg az energiára gondolok elsősorban, illetve az élelmiszerárakra, tehát ezek azért nagyon nehezen kiszámolható dolgok, és itt újra az elemzőkre nézek, én is keresem azokat az elemzéseket, amelyek ezt ihetően előrevetítik, de hát nagyon azt látjuk egyelőre, hogy ilyen nagy a bizonytalanság mindenkiben, úgyhogy egyelőre kivárunk azzal, hogy felülvizsgáljuk a stratégiai terv időszakunkat.
Ha már stratégiai tervek, akkor ezek között egy nagyon fontos kiemelt helyen szerepel nálatok a független ESG minősítés megszerzése. Igen. Milyen konkrét ESG döntések, lépések történtek a menedzsment oldaláról az elmúlt időszakban, amik elősegíthetik ennek a minősítésnek a megszerzését?
Hát egyrészt elindítottuk annak a tavalyi kötvénykibocsátásunk már az zöld finanszírozási keretrendszeren belül történt. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden befektetési döntésünket innentől kezdve átszűrjük zöld célkitűzések és lebonyolítási eljárásrendi szempontok szerint, és ennek megfelelően tovább erősítjük azt a szemléletmódot, ami enélkül is egyébként benne volt a társaságunkban, tehát hogy ha ingatlan fejlesztünk, akkor az energiahatékonyság szempontjából a lehető, ugye meg hát a környezeti, egyéb környezeti hatások, kibocsátások, hulladék kezelés szempontjából is a technológiai lehetőségek maximumáig elmenjen. Ennek a kiegészítése vagy továbbfejlesztése az, hogy most már egy ESG jelentést is fogunk készíteni, és ezt 2023-ban szeretnénk is közzétenni, ami megalapozza azt, hogy a következő évben már külső auditor által is leigazolható lehessen az, hogy amit mi belső eljárásrendben, illetve ténylegesen megvalósított beruházásokban csinálunk, az valóban egyébként szigorodó, egyre határozottabban ugye külső elvárásként például a tőzsde és az EU szempontjából is leírtam egyre határozottabb és egyre ilyen törvényszerűbben követhető elvárásokat jelent mind a környezetvédelem, mind a ugye társadalmi és vállalatirányítási szempontok tekintetében. Konkrétan pedig hát mi végrehajtottunk már a mostani energiaválság előtt egy energiabeszerzési konszolidációt, több éves szerződéseink voltak, illetve vannak is energiabeszerzésre, 5 energiahatékony beruházást azonosítottunk egy mostani felülvizsgálat kapcsán, ezeket elindítottuk, többek között egy 50 kW-os napelemet, parkot is telepítünk a frissen felépült Jaguar Land Rover szalonunk tetejére. tehát ezek az aktív energia menedzsment alapjait szolgáló infrastruktúrás beruházásokat is elindítottuk. Ugye talán emlékeztek a Sixt is tavaly adta át, idén tavasszal adta át a Vecsési új logisztikai központját, aminek szintén nem csak a 8 töltőállomása az energiahatékonysági alapja, hanem mind a vízkezelés, ugye itt autómosáshoz kapcsolódó vízkezelési innovációkat alkalmaztunk, de ugyanúgy napos elemet telepítünk ennek a tetejére is, a világítás technikájára is a legmodernebb, környezetbarátabb, legolcsóbb technikai megvalósítással lett kiépítve, úgyhogy minden napos döntéseink során, akár autóbeszerzés, saját flotta beszerzéseink kapcsán is előtérbe kerülnek ezek a szempontok azzal, hogy követjük a nem csak zöld finanszírozási keretrendszerünket, hanem az ESG jelentésben kitűzött annak alapjául szolgáló ESG stratégiánkban kitűzött céljainkat.
A menedzsment előrejelzések ugye további dinamikus növekedésről szólnak. Játsszunk el egy picit a gondolattal, hogy hol lehet a vállalatcsoportnak a stratégiai értéke 2025-re, 2026-ra, amikor ugye ez a mostani tervezési ciklus ez lezárul, illetve hát majd tovább görgetésre kerül. Ugye amiatt is kérdezzük ezt, hiszen felvásárlásokban, akvizíciókban aktívak vagytok, látjátok, hogy azért ezek a tranzakciók, ezek hol, milyen szorzók mellett valósulnak meg. Gondolhatjuk jogosan, hogy nem ez a 3-4 közötti EV per EBITDA, illetve 6-7 körüli árfolyam nyereségráta az, ahol egyébként ezek a stratégiai értékek, ezek meg tudnak jelenni, mondjuk akár egy külső, egy nagyobb szereplő számára, aki joggal tekint úgy, hogy egy jelentős piaci részesedést tud majd esetleg később megszerezni, hogyha akár az Autovallis csoportra, mint felvásárlási célpontra tekint.
Hát ez így van, de egyébként valóban tőkepiaci befektetőként, tehát nem is kell stratégiai befektetőnek lenni ahhoz, hogy a számainkat megnézve, és azokat a trendeket, amiket az előrejelzésünkhez képest ugye tényleg adatainkban hozunk. Hát ebben, ahogy az előbb is már elmeztük, valóban az van benne, hogy a árbevételünk az dinamikusan nő, és akár organikusan is el tudja érni a kitűzött 400 milliárdos árbevételt, amennyiben tényleg tartani tudjuk, de legalábbis közelében tudunk maradni ennek valahol a 4-5% közötti EBITDA sávnak, akkor az lényegesen nagyobb EBITDA-t hoz, mint amit ugye 14-15 milliárdot jeleztünk előre korábban. És hát ennek bármilyen összehasonlításban, nemzetközi összehasonlításban a mai árfolyam az messze-messze alul lövi ennek a várakozásnak a tartalmát. Ugye megkérdezték egyébként a befektetői napon is, hogy igen, de akkor hogyan, mikor lesz osztalék fizetés, mikor lehet ezt már ugye pénzben is kifejezett hozammá forgatni azt a növekedést, amit letettünk az asztalra. Hát akkor, amikor ennek a növekedésnek a vége van, tehát ez az átalakulás nyilván nem fog örökké tartani, a régió sem végtelen nagyságrendű, tehát lesz egy olyan pillanat, amikor már nem lesznek olyan projektek, tranzakciók, fejlesztési ötletek előttünk, amelyek ahhoz a termelőképességünket és a nagyságrendünket növelni tudnák ténylegesen az elköltött pénz fényében, akkor érdemes lesz kifizetni, nyilván a részvényeseknek keressenek ők jobb befektetési lehetőséget. Ezen a stratégiában, ahogy ugye a tájékoztatóban is írtuk, azért mi olyan pipeline-t látunk magunk előtt továbbra is, akár ingatlan beruházásukban, akár a kiskereskedelmi egységek növelésén, diverzifikációján keresztül, akár hazánkban, akár ugye most már külföldön is megvetettük a lábunkat több helyen, a nagykereskedelemben pedig igen dinamikusan fejlődtünk, ahol szintén cél az, hogy meglévő márkáinkat egyre több piacon képviseljük, illetve új márkákat is hozunk ezekre a piacokra. Tehát, hogy ezek az irányok még olyan vastag pipeline-t láttatnak maguk előtt, amiben én a következő 2-3 évben továbbra is a növekedést helyezem előtérbe, mert azt gondolom, hogy értékteremtő. Tehát magyarul még ez az előbb elmondott, tehát a mai meglévő portfólióra kivetített, és az elemzők is csak a mai portfóliókból vetítik előre, hogy ezt a jelenleg ehhez képest nagyjából kétszeres árfolyamot. Ehhez képest még olyan növekedési potenciált látunk, amiben a nagyságrendet is és az ahhoz tartozó eredményességet is növelni tudjuk. Úgyhogy úgyhogy hát, hogy hol van ennek a 2025-26-os vége, ezt támogatjuk, és én azt tervezem, hogy a jövő év első felében új számokkal is megjelentünk a piac felé.
Köszönjük a beszélgetést Ormosi Gábornak, az Autovallis csoport vezérigazgatójának, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.